Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Na és ahogy megszokhattuk, dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És egy, hát fú, a munka címét is elmondom, mert az is nagyon tetszik, főleg úgy Romhányi Áron triójának zenéje után, meg az, hogy ezoterikus vagyonkezelési formák, de a munka címe a beszélgetésnek az, hogy jazzotéria. Fú, ezt köszönjük szépen.
Ezeken mennyit gondolkodol, Csaba?
Vagy az jön?
Sajnos a kollégáim szoktak legjobban meglepődni rajta, hogy ez így rögtön jön.
Nem ilyennek ismernek. Na hát.
Na de mi ez, hogy ezoterikus vagyonkezelési
formák? Van három nagyon izgalmas és érdekes. Hallunk róluk, de keveset tudunk, mondhatjuk, vagyonkezelési forma, úgyhogy ezekről beszélgetünk most. Melyikek is ezek?
Bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelő alapítvány és a magántőke alap. Egyébként tegnap óta még gondolkodtam ezen az ezotérián, és rájöttem, hogy inkább ezt egyfajta harmadik típusú találkozásként kellene kezelni, hiszen ugye idegenek vannak köztünk, és ugye ez három olyan új jogintézmény, ami nem volt korábban a magyar jogrendszerben, viszont most már elérhető, és az apropóját az is adja a mostani megbeszélésnek, vagy beszélgetésnek, hogy ugye bizalmi vagyonkezelés már létezett, gyakorlatilag 5. születésnapját ünnepelte, magántőke alap hasonló cipőben jár, viszont ugye a vagyonkezelő alapítványt idén vezették be, és a nyáron elfogadták ezzel kapcsolatban az adózási kérdéseket, úgyhogy azért gondoltam, hogy érdemes beszélgetnünk mindenki arról, hogy ezt a hármat összehasonlítsuk, hiszen mondhatjuk azt, hogy három új vagyontervezési lehetőség is van már Magyarországon.
Hát magántőke alap szerepel a legtöbbet a hírekben, mert hogy könnyű mögé elbújni a tulajdonosnak, és mindenféle furcsaságok történnek, de akkor most egészen szakmai oldalról akkor léci, homályosíts föl bennünket, hogy akkor mit akar ez pontosan.
Hát hogyha rögtön belevágunk, és ugye azt nézzük, hogy mennyire lehet elbújni ezekben a struktúrákban, akkor hogyha összehasonlítjuk a három jogintézményt, akkor a bizalmi vagyonkezelés esetén van törvényi kötelezettsége a bizalmi vagyonkezelőnek, hogy bizalmasan kezelje az adatokat. Gyakorlatilag ez alól csak a vagyonrendelő adhat felmentést, tehát mindenképpen be kell tartani a titokra vonatkozó szabályokat, de aztán egy csomó hatóságnak ki kell adni, tehát adóhivataltól kezdve bíróságon át ezeket az információkat ki kell adni, de mondjuk egy újságírónak ezt az információt nem fogják megadni. A magántőke alapnál mondjuk úgy, hogy a hagyományos titokvédelmen kívül még ott van az értékpapír titok is, tehát ott még egy elem van, ami védi ezt az információt. A vagyonkezelő alapítványoknál viszont nincsen külön törvényi titokvédelem, tehát nem állapítottak meg erre szabályokat. Tehát, hogyha a hármat egymás mellé állítjuk, azt lehet mondani, hogy a magántőke alapnál lehet leginkább rejtetten kezelni az adatokat, nyilván a legalitás talaján belül.
Hát akkor most már értjük, hogy miért. Erről hallunk a legtöbbet Magyarországon. Na, haladjunk még tovább, akkor az összehasonlításban.
Igen, mert rögtön belevágtunk ugye itt a titkosságba, de hát általában az szokott mindenkit leginkább érdekelni.
Hát igen, mert ugye ezek kapcsán kerül leggyakrabban a hírekbe. Na, folytassuk akkor az összehasonlítását akkor a háromnak.
Ugye, ha a bizalmi vagyonkezelést nézzük, akkor ez egy három szereplős jogviszony. Van egy vagyonrendelő, meg van egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelő, és kijelölhetnek a szerződésben egy kedvezményezettet. Tehát a bizalmi vagyonkezelő meg a vagyonrendelő egymással szerződést köt, tehát mint hogyha mi ketten szerződést kötnénk egymással, hogy én Ács Gábornak átadom bizalmi vagyonkezelésbe a Crystal ZRT-ben levő részesedésemet.
Hát ez pénz lehet, vagy részesedés, vagy bármi? Vagy mi lehet a...
Bármi lehet, nincs megkötve, tehát egy biciklit is át lehet adni bizalmi vagyonkezelésbe, de lehet akár követelés is, ingatlan, erre vonatkozó megkötés nincsen. Még ugye a vagyonkezelő alapítványoknál, meg eleve az alapítványoknál, ugye van egy alapító, ő az, aki egyoldalúan hozza létre ezt az alapítványt, tehát ő nem köt szerződés senkivel, hanem úgy dönt, hogy létrehoz egy alapítványt, ezt követően pedig ugye átadja a vagyont, kijelöli a kuratóriumot, és utána tőle függetlenül működhet az alapítvány.
Az alapító ez egy jogi személy, tehát ez lehet
bárki
cég is?
Lehet, így van. Tehát nincs megkötés, bizalmi vagyonkezelés esetén is lehet akár egy alapítvány is, a bizalmi vagyunk, csak hogy keverjük itt kicsit a fogalmakat, tehát akár egy alapítvány is létrehozhat bizalmi vagyonkezelést, de egy cég, egy magánszemély, tehát nincs megkötés, ez ugyanígy van az alapítványnál is. Ott azért vannak korlátozások, mert van olyan eset, amikor alapítvány nem hozhat létre további alapítvány, de nagyjából mindenki hozhat létre alapítványt, és ugye az alapítvány onnantól fogva kezeli azt a vagyont, amit rábíztak, itt sincs megkötve, hogy milyen vagyon lehet, tehát a vagyonkezelő alapítványnál is létre lehet hozni egy céges üzletrésszel, egy ingatlannal, nincs megkötés. Még ugye a magántőke alapok esetében ugye ott csak pénzbeli hozzájárulással lehet ezeket létrehozni, és ugye van egy úgynevezett befektető, van maga a befektetési alap, és ugye a befektetési alapkezelő, aki a vagyonkezelést végzi.
Mitől függ még, hogy melyiket válasszuk, hogyha fölmerül ez a kérdés?
Hát ugye attól függ, hogy mik a céljaid. Ha most pénzügyi oldalról közelítjük
példát,
meg.
Hogy mire melyik való.
Aha. Mondok, kezdem a pénzügyi részével, ugye melyik mennyibe kerül egyáltalán.
Jó, igen, vannak
ilyen tőkét várnak el. Ugye bizalmi vagyonkezelés esetén nincs megkötés. Ugye itt a biciklis példát mondtam, hogy akár egy biciklit is bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni. Annyi megkötés van, hogyha valaki egy bizalmi vagyonkezelési szerződésnél többet köt, egynél több élő szerződése van, akkor az már egy engedélyköteles tevékenység, akkor a Nemzeti Bankhoz be kell jelentkezni, és egy csomó kritériumnak eleget kell tenni, de egy alkalommal lehet kötni szerződést.
Mi történik, hogyha itt nem működik? Tehát én bizalmi vagyonkezelésbe elkérem a bandi szendvicsét, és megeszem.
Azt semmiképpen nem fogom odaadni, ez az én magánalapítványom szendvicse.
Hát ugye, ha a szerződésben abban állapodtatok meg, hogy ugye nem eheted meg, akkor elvég az be kellene tartanod.
Igen, de ha mégsem, akkor
nem eheted meg, hanem őrzöd neki holnapig.
Nagyon jó. És kettőt hozol holnap. Ez szerintem egy nagyon jó ötlet, és szerintem innen folytatjuk, mert hogy van még ezzel kapcsolatban kérdés, de egy kicsit szusszani engedjük Csabát. Dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban nálunk, és különböző vagyonkezelési formákról beszélünk. Egyébként Aretha Franklin is erről énekel. Továbbra is a Millás reggeli, azon belül pedig kristály tisztán rovatunk, és a stúdióban dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója van itt. Vagyonkezelési módozatokról beszélgetünk. Hol is hagytuk abba, Gábor? Mit tisztázunk?
Hát igen, az értékhatárok, hogy melyikhez mennyi kell, az induló tőkénél tartottunk, de mások is vannak, úgyhogy innen folytassuk akkor, Csaba.
Igen, a vagyonkezelő alapítványnál húzták meg legmagasabb szinten a tőkeelvárást, ugyanis 600 millió forinttal lehet létrehozni, de ugye mondtam, hogy az nem muszáj, hogy készpénz legyen, hanem bármilyen más vagyontárgy is lehet, de ahhoz kell egy könyvvizsgáló jelentés, ugye azt elfogadja a bíróság, amikor bejegyzi az alapítványt. A magántőke alapnál ott a legkisebb induló vagyon, az 250 millió forint, tehát ő a második helyezett, és ugye, ahogy beszéltük, bizalmi vagyonkezelés
esetén. Igen, azt akár mi is most az
nincsen,
adás végén.
Tehát akár holnap, vagy igen. Már ma, itt megbeszéljük.
Ezek mennyire magyar cuccok, mennyire nemzetközi meglevő formáknak az átvétele, illetve mennyi magyar specialitás lett ezekbe keverve az itthoni szabályozásban?
Ugye a magántőke alap az egy Európai Uniós direktívához köthető, tehát ezt egységesítették az Európai Unióban. Némi szabadkeze volt a tagállamoknak, hogy milyen tartalommal töltsék meg ezeket a szabályokat, de az Európai Unió több tagállamában is ugyanilyen vagy nagyon hasonló szabályozási rendszerrel létezik a magántőke alap. Míg ugye a bizalmi vagyonkezelés az egy angol szász minta alapján született meg Magyarországon, de korábban semmilyen hagyománya nem volt itt hazánkban, tehát egész egyszerűen nem volt semmilyen jogtörténeti előzménye. Míg a vagyonkezelő alapítványnak azért annyi jogtörténeti előzménye volt, ugye korábban voltak itthon alapítványok, csak jellemzően ugye ezek közcélú alapítványok voltak, és emiatt azért mondjuk úgy, a bizalmi vagyonkezelés meg a vagyonkezelő alapítvány, ezek mondhatjuk, hogy egymással versenyző jogintézmények is lehetnének, csak egy kicsit az emberekhez, vagy a magyar embereknek a szívéhez talán az alapítványi forma közelebb áll, hiszen jobban tudják mihez kötni, Míg az, hogy csak egy szerződéses vagyonkezelés történik, az egy kicsit furcsa tud lenni.
Beszéljünk a garanciális szabályokról. Biztonságban lehet a pénzem, vagy a bandi szendvicsem?
Hát a te esetedben nem nyilatkozom erről előre, hogyha te vigyázol a szendvicsre, de ha magántőke alapot nézzük, akkor ugye annak van egy befektetési alapkezelője. Ugye ez a magántőke alap, ez egy alternatív befektetési alapnak minősül, ami zárt körű, és itt, hogyha ennek van egy alternatív befektetési alapkezelője, ugye úgy szoktuk ezt szépen nevezni, de nem csak ilyen alapkezelő lehet, de annak legalább 125 ezer eurós szavatoló tőkével kell rendelkezni.
Na, Gábor.
Amit egyébként emelni kell, hát hogyha a vagyon is növekszik.
Hát igen.
Szendvicsem esetében valami szavatoló tőkét elfogadok, de lehet az mondjuk egy csoki, vagy valami.
Viszont a jó hír, hogy akkor Gábor, ha nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő, akkor neki semmilyen tőkekövetelménynek nem kell eleget tennie.
Nagyon jó.
Viszont okay. Ha már Gede Balázstól is vesz át szendvicset egy másik szerződés alapján, akkor már két szerződést kötött, akkor üzletszerű bizalmi vagyonkezelő lesz.
Akkor mennem kell nemzeti banki engedélye, ugye?
Így van, akkor legalább 70 millió forintos szavatoló tőkével kell rendelkezned, illetve pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezned, amely lehet akár felelősségbiztosítás is, de az is 70 millió forintról indul fölfelé.
Hát akkor a Gede Szendójáért elküldöm a strómanomat.
Hát igen, vagy szépen fogalmazva egy alapítvány.
Vagy alapítok egy másikat.
Igen.
Jó.
Egyébként jelentek meg annak idején cikkek ezzel kapcsolatban, most legalizálták a strómanságnak az intézményét ezzel a bizalmi vagyonkezeléssel. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha elfogadjuk, hogy létezik a világon olyan strómanság, akkor melyik a jobb, hogyha legalizált keretek között történik mindez, vagy ha nem úgy történik. De alapvetően azért nem kell mindig rosszra gondolni, ugye ez a bizalmi vagyonkezelés is olyan, mint a kalapács, hogy tehát építkezni is lehet vele, meg embert is ölni lehet vele, de hát ugye sok mindenről el lehet mondani. Csak ugyankor mindig az embereknek a rossz jut elsőként az eszébe.
Hát nyilván, mert ugye a legtöbb cikk meg információ ezzel kapcsolatban nem feltétlenül pozitív, ami megjelenik.
Igen, de eredetileg a jogalkotónak a célja az a családi generációs vagyontranszfer volt, tehát hogy a családi vagyont egyben tarts és generációkon át lehessen örökíteni, és ennek nemzetközi szinten komoly hagyománya van, tehát nagyon sok országban ez jól működik, ahol mondjuk az ötödik generációváltás megtörtént, már ott készségszinten használják ezeket az eszközöket. Ugye Magyarországon az első generációváltásnál vagyunk, és ugye
nálunk, hát nehezen megy.
Nálunk ugye a Manyána életértés keretén igen. belül
nehezen biztos, megy, és nyilvánvalóan nem csak a cégnek, a cégeknek a transferálása, a vezetésnek, ugye a know-how-nak és a én tudok mindent legjobban, hát erről is beszélünk a generációs váltásnál, hanem nyilván a vagyonhoz való ragaszkodás is egy fontos elem. Ugye.
De mindhárom jogintézményt persze, lehet erre persze. a generációs vagyontranszferre uh-huh. használni, tehát a vagyonkezelő alapítvány egyértelműen jó lehet, bizalmi vagyonkezelés is, sőt még némi struktúrálással a magántőke uh-huh. alap is egy jó eszköz lehet.
Adózási különbségekről beszéljünk, melyik konstrukció az előnyösebb, mik a különbségek köztük, igen.
Igen, érdemes három részre osztani az eseményeket, ugye van egy vagyonátadás, van egy vagyonkezelés, meg van egy vagyonkiadás. Ugye a vagyonkiadásnál, így van, vagyonkiadásnál ugye két irányba még el kell majd menni, hiszen tőke meg hozam kiadása is történhet. Ugye a bizalmi vagyonkezelés esetében, ha nézzük a vagyonátadást, akkor bizonyos törvényi feltételeknek meg kell felelni, de ajándékozási illetékmentes a vagyonátadás, tehát a szendvicsedet átadhatod a Gábornak anélkül, hogy ajándékozási illetéket kellene utána fizetni, hiszen ugye ez egy ingyenes
nagyobb kedved van hozzá, mint az előtt.
Semmi igen. kedvem nincs hozzá, még mindig én ragaszkodom ehhez.
Míg ugye a vagyonkezelő alapítványoknál már ez egy problémásabb történet. Ugye nyáron történtek módosítások ezen a területen, pontosabban az új szabályokat beiktatták a vagyonkezelő alapítványok kedvéért, de itt a közhasznúságnak fenn kell állni annak érdekében, hogy ez az átadás illetékmentes legyen, tehát mindenféleképpen valamilyen nemes célt kellene megfogalmazni annak érdekében, hogy ez az átadás illetékmentes legyen. A magántőke alapoknál meg ugye ott egy sokkal egyszerűbb történet, hiszen én átadom a pénzt, amiért cserébe befektetési jegyet kapok, az egy hitelviszony megtestesítő értékpapírnak minősül, tehát itt nem merül fel semmilyen illetékfizetési kötelezettség, illetve ha a vagyonkezelést nézzük, akkor miután bizalmi vagyonkezelésbe adtam a kezelt vagyont, akkor én úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen szerencsétlen adózási torzszülött jön létre, mert a kezelt vagyon egy adóalannyá válik, és aminek a képviselője a bizalmi vagyonkezelő, és ugye a társági adónak a szabályai érvényesek a vagyonkezelési tevékenységre. Ugyanez a helyzet a vagyonkezelő alapítványnál, ez is a társági adóalanyának minősül. Annyi kedvezményt viszont az idén nyáron tettek mindkét esetben, hogyha természetes személy a vagyonrendelő, és természetes személy a kedvezményezett, és a kezelt vagyon javarészt pénzügyi eszközökből áll, és abból származik csak haszon vagy hozam, akkor abban az esetben nem merül fel adófizetési kötelezettség a vagyonkezelés után, illetve nem kell adóbevallást beadni, hanem csak egy egyszerűsített nyilatkozatot. Mind bizalmi vagyonkezelés, mind a vagyonkezelő alapítvány esetében. Ugye maga a befektetési alap meg nem minősül a társági adó alanyának, tehát mondjuk egy magántőke alap esetében, ugye amíg befolynak a jövedelmek az alapba, addig nem kell adózni utána társági adó szempontjából, hanem majd, amikor kifizetés történik, és ugye akkor elérkeztünk a kifizetés
és akkor hogyan mennyit, igen?
részhez, mert ugye ez a megkoronázása a szertartásnak. Tehát, ha a bizalmi vagyonkezelésből kiadják a vagyont, akkor tőke és hozam részre oszlik. A hozam az osztaléknak fog minősülni. Az SZIA törvény szerint ez egy vélelmezett osztaléknak minősül magánszemélyek esetében. Míg a tőke esetében, tehát amikor a tőkét adja ki a vagyonkezelő, akkor azt kell figyelembe venni, hogy milyen viszony van a vagyonrendelő és a kedvezményezett között, tehát itt ilyenkor ki kell iktatni a bizalmi vagyonkezelőt, és ennek megfelelően kell ajándékozási illetéket fizetni a tőkerész után.
Tehát de, ha a családi vállalkozás például megyünk vissza, akkor ott ez lehet, hogy nincs.
Így van,
akkor
tehát egyenesági rokonok meg házastársak
illeték,
között.
És van egy hozam, ami osztalékadóval terhelt.
Így van, de például, ha a vagyonrendelő és a kedvezményezett egyenesági rokonok vagy házastársok, akkor a tőkerész után nem merül fel illetékfizetési kötelezettség. Azon kívül a vagyonkezelő alapítványnál is ugye két részre oszlik, itt megint csak figyelembe kell venni azt, hogy a tőke kiadásnál, hogy közérdekű célra hozták el létre az alapítványt, mert akkor a tőke kiadása is lehet illetékmentes, más esetben viszont nem fog ebbe a kategóriába tartozni, tehát hogyha pusztán üzleti célra hozták létre a vagyonkezelő alapítványt, míg Ugye a harmadik esetben magántőke alap, otthon nézzük, akkor ugye nem tudjuk értelmezni a tőke kiadást, hiszen ugyanazt kapja vissza, ugye aki megvásárolta a befektetési jegyet, de hogyha a tőke növekményt nézzük, a hozamot, amikor kifizeti a magántőke alap, akkor az ugyancsak osztaléknak fog minősülni, mert az alternatív befektetési alapok által fizetett hozam az osztaléknak tekintendő, míg ugye más esetben elképzelhető, hogy akár kamatnak minősülne ez a kifizetés, de ezeknél direkt a jogszabály úgy rendelkezik, hogy osztaléknak minősül, ami rossz hír, hogy ezt viszont TBS számlára nem lehet tenni, hiszen zárt körben kibocsátott ugye értékpapír a magántőke alapnak a befektetési jegye, tehát ilyen adókedvezménnyel nem lehet élni, viszont mondhatjuk azt, hogy az osztalék az egyik legkedvezőbb adózási forma most Magyarországon, tehát hogyha csoportosítjuk, hogy melyik a legkedvezőbb jövedelem forma, akkor ugye 15% SZI-t kell fizetni utána, plusz ugye szocó, de annak van egy felső határa.
Egy utolsó, csak nagyon röviden, mik a tapasztalatok az elmúlt 5 évben, illetve mióta most már 3 van Magyarországon, mi hogy ítélnek a piacon, akiknek ez esetleg szóba jöhet, mintha a bizalmi vagyonkezeléssel szemben lennének a legelutasítóbbak, nem? A szereplők.
Igen, mert ugye ez egy teljesen új dolog, tehát a szakembereknek is azzal kell még megküzdeniük, hogy az ügyfelekkel meg kell ismertetni. És azért a vagyonkezelésnek a hálószobájának minősül a bizalmi vagyonkezelés, a magántők alap, meg a vagyonkezelő alapítvány. Tehát, hogyha valakit be akarunk vinni a hálószobába, akkor nem árt, hogyha előtt a nappaliban iszunk egy koktélt, és hosszasan beszélgetünk. És úgy van, így van ezekkel a jogintézményekkel is, hogy sokat kell beszélgetni róla, meg kell ismerni, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, de egyelőre még Magyarországon azt mondom, hogy sokan ismerkednek ez, annak ellenére, hogy 5 éves jogintézményekről beszélünk. Ugye ennek ellenére sokszor az szokott felmerülni kifogásként, hogy még nincsenek bírósági ítéletek ezeken a területeken, de én erre azt szoktam mondani, hogy ha most holnap kötünk egy ingatlanadásvételi szerzést, nekem azt se tudja senki garantálni, hogyha pereskedek a vevővel vagy az eladóval, később attól függ, melyik oldalon vagyok, akkor biztos az én javamra fog ítélni a bíróság. Úgyhogy egyelőre én azt látom, hogy kóstolgatják sokan a szakemberek közül, de el kell tenni egy bizonyos időnek, hiszen azért ezek derültékből villámcsapásként jelentek meg Magyarországon, míg mondjuk vannak a jogintézmények, amiknek ugye évtizedes hagyományai vannak Magyarországon, úgyhogy majd szép lassan megtanulja mindenki ezeket használni. A szabályokat itt is még kell egy kicsit egyszerűsíteni, mert egyébként most az adózási szabályokat én is ledaráltam, de még mindegyiknek vannak leágazásai, áfa kérdések merülhetnek föl, és ugye az lenne a jó, hogyha mondjuk egy talpra esett üzletember is könnyen át tudná egyedül tekinteni a szabályokat, de hát a szakértőknek is meg kell valamiből élni, és akkor mutatok magam irányába.
Nagyon jó.
Nagyon jó, igen.
Oké.
Mi is ismerünk egyet valóban.
Kimerítő volt és részletes, reméljük, hogy mindenki meg tudta jegyezni, ha nem, akkor majd az oldalunkon a millesreggeli.hu podcast formájában meg lehet hallgatni, külön kivágva ezt a beszélgetést, ahogy az összes kristály tisztán rovatott. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy megint itt voltál.
Én is köszönöm.
Dr. Magyar Csaba volt a vendégünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Rohanunk tovább.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.